Kedves rádió hallgatóm! Júdás levele alapján azzal foglalkozunk, hogy amikor Krisztushoz jövünk, és bízunk benne, mint megváltónkban, akkor új természetet nyerünk. És ez az új természet meghallja Isten szent lelkének szavát. De még mindig megvan a régi természetünk is. Még mindig testben élünk. Pál apostol nagyon sokat mond erről a római levél 8. fejezetében. Például ezt írja az 5. versben. Mert akik test szerint élnek, ez a testies ember, a hitehagyó, a test dolgaival törődnek. Csak ez érdekli őket. Akik pedig lélek szerint élnek, a lélek dolgaival törődnek. Ezek tetszenek Istennek. Pál folytatja ezt a gondolatot a 6. versben. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Ha az alantasabb természet, a pszichológiai, az érzéki szerint élünk, akkor holtak vagyunk Isten előtt, és nincs közösségünk vele. Ez a kapcsolat megszakadt. János apostol mondja, azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. János első levele, első részének 6. verse. Aki azonban lélek szerint él, és igyekszik Istennek tetszeni, az tényleg Istennek él. Az ilyen ember a lélek, és nem a test akaratát követi. Istennek igyekszik tetszeni. Pál ezt mondja a római levél 8. részének 7. versében. Minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel. Ezért bújt el Ádám Isten elől, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. A régi természet nem engedelmeskedhet Istennek. Nem tudod az embert átalakítani. A római levél 8. részének 8. és 9. versében ezt olvassuk. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha, szó szerint, mivel Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Test szerint nem lehetünk kedvesek Istennek. Csak akkor élhetünk neki tetsző módon, ha átadjuk magunkat szolgálatára és rendelkezésére. Most vizsgáljuk meg, hogy mi történik az emberrel, amikor megtér. Megtérésünk előtt holtak vagyunk vétkeinkben és bűneinkben. Fizikailag életben vagyunk, de lelkileg meghaltunk. Amikor halljuk az evangéliumot, Isten lelke azt a szívünkre vonatkoztatja, és bizalmat támaszt Krisztus iránt. Azt mondjuk, hogy újjászületünk. A lelki természet újonnan született természet, és már képes közösségben lenni Istennel. Az új természetnek nincs ereje, ezért a Szentlélek lakik bennünk. Pál ezt értette azon, amit így összegezett. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Római levél 8. részének 9. verse. Más szóval, Isten lelkének bennünk lakozása jelzi, hogy Isten gyermekei vagyunk. A Szent Lelket nem 10 nappal a megtérésünk után kapjuk. Ha nem jön a szívünkbe a megtérésünk pillanatában, akkor nem tértünk meg, mert a Szentlélek teremt újjá, és a lélek által történik ez a születés. A Szentlélek nem csak segít nekünk, hanem megérteti velünk Isten igéjét, és Isten igéje többé nem bolondság számunkra, mert egy új világ, egy új élet nyílt meg előttünk. Azonban harc folyik bennünk, amiről Pál apostol a Galatákhoz írt levél 5. részének 17. versében ezt írja. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. A hívőben megvan ez a két természet. A régi természet, ez az alantasabb természet, az ember pszichológiai része, és ez el akar fordulni Istentől. A szellemi rész most már Istenhez akar fordulni. Ha Isten gyermeke vagy, akkor tudsz erről a harcról. Vannak idők, amikor el akarsz fordulni tőle, és vannak idők, amikor oda akarsz fordulni hozzá. Ezért tapasztalható sok keresztény életében ez a hullámzás. Ez az apály és dagály. Ma fönt vagyunk, és ez nagyszerű tapasztalat. De holnap lezuhanunk. Milyen különös utazás ez? Hol fent, hol lent. Nem kellene így lennie. De sajnos, a legtöbben erről tehetünk bizonyságot, ha meg akarjuk mondani az igazat. Pál apostol az 1. korintusi levél 15. részének 45. versében beszél a feltámadásról, és ezt mondja, így is van megírva, az első ember, Ádám, élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. Ez a különbség az első és az utolsó Ádám között. Az édenkert Ádámja és a keresztre került Úr Jézus Krisztus között. Az Úr Jézus azért jött, hogy föláldozza életét, és életet adó lélekké legyen. Pál aztán ezt mondja a 46. és 47. versben. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való. A második ember mennyből való. Azt hiszem, ez nagy különbség a bűnbe esett Ádám és az újonnan született ember között. Isten gyermekei vagyunk, és lelki természetet kaptunk, hogy kapcsolatban lehessünk Istennel. Az ember legmagasztosabb természete kezdetben az volt, hogy Isten az ő leheletét lehelte bele. De mégis elbuktunk. A bűnös természet továbbra is kísér bennünket, amíg a testben élünk, mert ez uralja a testünket, ez az ember pszichológiai oldala. Amikor először tanulmányoztam a pszichológiát, és az akkoriban nagyon fontos tantárgy volt, azt mondták, hogy a pszichológia az ember lelkével foglalkozó tudomány. Aztán félretették ezt, és úgy hirdették, hogy ez az ember értelmével foglalkozó tudomány. Először jött a behaviorizmus, majd a freudizmus, és egyre távolabb sodródtak a pszichológiai résztől és az értelmi résztől. Az ember nem volt más a világban, hanem csak afféle robot vagy IBM kompjúter. Megnyomsz egy gombot, és bizonyos eredményhez jutsz. Ennek következtében az a mondás járta, hogy a pszichológia először elveszítette a lelkét, aztán elveszítette az értelmét. Nem tudom, hogy felépült-e már azóta. Itt azt akarom hangsúlyozni, hogy az embert a test lefelé vonja, a lélek pedig fölfelé emeli. Júdás azt írja, hogy ezek a hitehagyók sohasem jutnak be a lélek birodalmába. Nincsen bennük szent lélek. Érzékiek. Sohasem kerülnek a pszichológiai rész fölé. Ezért nagyon könnyű megmondani, hogy valaki Isten gyermeke vagy nem. Pál felsorolja a test cselekedeteit a Galatákhoz írt levél 5. részének 19., 20. és 21. versében. És ha ezeket hozod létre az életedben, akkor testiesen élsz. Aztán felsorolja a lélek gyümölcsét a 22. és 23. versben. Ha ezeket termed meg az életedben, akkor Isten gyermeke vagy, de a hitehagyók életében ezek nem találhatók. Nem teremhetik meg, mert nincs bennük Isten lelke. Egy kicsit több időt fordítottam erre a kérdésre, mert fontosnak éreztem, hogy jól megismerjük magunkat, és le tudjuk győzni azokat a konfliktusokat és kiábrándulásokat, amelyek sok keresztényt meggyengítenek. Két természetünk van. A zsoltáros azt mondta, hogy Isten félelmetes és csodálatos, és csodásak az alkotásai. Ahogy ezt a 139. Zsoltár 14. verse is kifejezi. Az ember nagyon bonyolult teremtmény. Az embere földön él ebben a testben, amely a földből származott, de lehetősége van az Istennel való kapcsolatra is. Aki imádni és szolgálni akarja Istent, az Isten gyermekévé válhat a Jézus Krisztusban való hit által. Milyen dicsőséges ez a kilátás! Miután Júdás leírta a hitehagyást, amely a világra szakadt, és beszürem lett az egyházba, 7 tennivalót sorol fel, ami a hívők feladata ezekben a napokban. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által. Júdás levelének 20. verse. Ti azonban, szeretteim, tehát a hívőkhöz szól, akiket Isten szeret. A hívők első feladata ez. Épüljetek szentséges hitetekben. Mit ért ezen a felszólításon? A szentséges hitben való épülés azt jelenti, hogy tanulmányozzuk Isten igéjét. Meggyőződésem, hogy mivel Isten 66 könyvet adott nekünk, ezzel azt üzente, hogy mind a 66-ot tanulmányoznunk kell, nem csak János 3. vagy 14. részét, és más kedvenc fejezeteket. Milyen sok ige tanulmányozás mindig csak ugyanazokhoz a könyvekhez érkezik. János evangéliuma, a római levél, az efézusi levél, és nem hagyják ki a jelenések könyvét sem. Ne érts félre! Mindezek a könyvek nagyon fontosak, de mi legyen a többi 62 könyvvel? Miért nem tanulmányozzuk mindegyiket? Ha fel akarsz épülni szentséges hitedben, akkor Isten teljes igéjét tanulmányoznod kell. A házat nem építheted fel fundamentum nélkül. Aztán szükséged lesz bizonyos gerendákra, amelyek a tetőt tartják. Majd következik a vakolás és a berendezés. Isten igéje éppen ezt cselekszi veled. Ezt kell tennünk a hitehagyás napjaiban. Péter és Pál egyaránt sürgette a hívőket Isten igéjének tanulmányozására ezekben a napokban. Pál hattyúdalában írta, igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent. Timóteushoz írt 2. levél, 2. részének 15. verse. Aztán a következő szakaszban Pál elmondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Isten gyermekeinek ma az Isten igéje az egyedüli menedékük. Sokan azért esnek el félúton, mert a mag, ami az Isten igéje, sziklák közé esik. Nem mélyen gyökerezik. Ha nem tanulmányozod Isten minden igéjét, tehát nem hatol le az ige a jó, gazdag talajba, akkor nem lesz belőle életerős, egészséges növény. Hamarosan rálépnek, és a nap kiégeti. Így tehát nem tudsz megállni ezekben a napokban. Péter a 2. levelében a hitehagyásról ír, és többek között ezt mondja. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Péter második levele, első részének 19. és 20. verse. Nem lehet egy-két kis verset kiválasztanunk, hogy a Bibliát jól megismerjük. Nagy tragédia, ha valamilyen tanítást a Szentírás néhány elszigetelt versére épít valaki. Ez emlékeztet Lincoln elnök történetére. Az egyik festőművész meg akarta festeni az arcképét. Ott forgolódott Lincoln körül egy darabig, és próbálta olyan szögből nézni, hogy az arcán levő szemölcs ne legyen látható. Végül, miután már elég jól elhelyezkedett, ezt mondta. Lincoln úr, hogyan akarja, hogy megfessem önt? Lincoln ezt felelte. Fessen le úgy, ahogy vagyok. A szemölcsöt és mindent. Bizonyára vannak Isten igéjének olyan részei, amelyeket nem örömmel olvasol. Ezek azok a szakaszok, amelyek rálépnek a lábujjadra, és ezt szeretnéd elkerülni. De szükséges, hogy igen szentséges hitünket építsük fel, mert ezek a hitehagyás napjai. Szentséges hitetekben. Ez nem az egyéni hitedre utal. Ez inkább a hitre, az igazság teljességére mutat, amelyet Isten igéjében kaptunk meg. Amikor az egyház létrejött, azt apostoli tanításnak nevezték. Erről írja Mayer. Itt a hitet szentségesnek nevezik, mert Istentől származik, és Istent jelenti ki nekünk, és általa válik az ember igazzá, és képes legyőzni a világot. Júdás megemlíti a keresztények második tennivalóját is a hitehagyás napjaiban. Imádkozzatok a Szentlélek által. A lélek szó a görögben pneuma, amit a leggyakrabban léleknek fordítanak. Imádkozzatok a Szentlélek által. Ez szokatlan kifejezés, és csupán kétszer fordul elő a Szentírásban. A másik hely az Efézusi levél, ahol Pál említi Isten fegyverzetének leírásakor, ami két fegyvernem kivételével védőfegyver. Az egyik támadó fegyver ez. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Efézusi levél, 6. rész, 18. vers. A másik támadó fegyvert említi először, ami a lélek kardja, Isten igéje. Júdás éppen ezt írja. Először föl kell épülnünk szentséges hitünkben, aztán imádkoznunk kell a Szentlélek által. Sok évvel ezelőtt ismertem egy kiváló férfit, akinek rádióprogramja volt, és azt rádióébredésnek nevezte. Nem ismertem egyetlen olyan programot sem, ami nagyobb hatással lett volna az emberekre a nagy depresszió idején és azután, mint ez a program. Rádiós szolgálatának egyik részét kardvizsgálatnak nevezte, vagyis Isten igéjének az ismeretét tesztelte vele, és véleményem szerint a lehető legjobb módon alkalmazta. Szükségünk van kardvizsgálatra, tehát hallgatnunk kell Isten igéjét, és csak azután beszélhetünk, mert különben sok ostobaságot mondunk. Kézbe kell vennünk a lélek kardját, de föl kell épülnünk hitünkben is, meg kell tanulnunk a kard használatát. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm drága igédet, amit ajándékul adtál népednek. Add szent lelked vezetését, hogy a Szentírást mindig helyesen értelmezzem és gyakoroljam az Úr Jézus Krisztus által. Amen.